A Haftarai részből Ezékiel 37.21. verstől olvasom. Szólj nekik, ezt mondja az Úristen, íme én fölveszem Izrael fiait a pogányok közül, akik közé mentek, és egybegyűjtöm őket mindenfelől, és beviszem őket az ő földjükre. És egy néppé teszem őket azon a földön, Izraelnek hegyein, és egyetlen egy király lesz, mindnyájuk királya, és nem lesznek többé két néppé, és ezután nem oszolnak többé két királyságra. És többé meg nem fertésztetik magukat bálványaikkal, és utálatosságaikkal, és minden bűneikkel. És megtartom őket minden oly lakhelyöktől, amelyekben vétkeztek, és megtisztítom őket, és lesznek nékem népem, és én leszek nékik istenök. És az én szolgám Dávid lesz a királyő rajtuk, és egy pásztora lesz mindnyájuknak. És az én törvényeim szerint járnak, és parancsolataimat megőrzik, és cselekszik. És laknak a földön, melyet adtam vala az én szolgámnak, Jákobnak, amelyen laktak a ti atyáitok, és laknak azon ők, és fiaik, és fiaiknak fiai mindörökké. És az én szolgám Dávid az ő fejedelmük örökké. És szerzek velük békességnek frigyét, örökké való frigy lesz ez velük, és elültetem őket, és megsokasítom, és helyeztetem az én szent helyemet közéjük örökké. És lesz az én lakhelyem felettük, és leszek nékik istenük, és ők nékem népem. És megtudják a pogányok, hogy én vagyok az Úr, ki megszentelem Izraelt, mikor szent helyem közöttük lesz mindörökké.
Erről a profétai része olyan, hogy csak azt lehetne mondani, hogy ámen, és olyan azt lehetne mondani, hogy legyen meg Istennek az akarata. Érdekes, hogy Ezékielnek ez a proféciája, amit Izrael népéről, pontosabban a ketté választott Izraelről szól, hiszen hát azóta sincs egybe Izrael, a tízszer sehol sincs, akarom mondani, mi nem tudjuk, hogy hol van. És amikor Ezékiel a proféciát mondja, természetesen a fogság utáni időről szól, amikor megint előkerülnek a kérdések, hogy hogy is lehet Dávid a népnek a királya, a közösség, egyesült népnek a újra a királya, amikor ő már a történelmi múltban van. Érdekes történet az, hogy Ezékielnek a proféciája a harmadik templomról és a később időkről szól, tehát ha erről beszélünk, a még meg nem épült templomról szól, a még be nem következett proféciákról, tehát igencsak érdekes a mai üzenete ennek a proféciának, már csak azért is, mert Izrael népének az összegyűjtetése úgy tűnik, mintha vége fele tartana, és sokan ezt a proféciát arra is használták föl, hogy íme az alija, az összegyűjtetés, hogy mindenki hazamegy, íme beteljesedett az Ezékiel proféciája. Én azt mondom, hogy az ígéret a profécia, és a elkövetkezendő ígéretben nem teljesített ígéretek egyike, és természetesen messiási profécia, hiszen a messiásról beszél, amikor Dávidról beszél, akkor Dávid házának, a Dávid uralmának, magáról és a Hamosiának az uralmáról, az utolsó uralkodónak és az örök uralkodónak a eljöveteléről is beszél ez a profécia. Ezért, hogyha ezt a proféciát előveszik, akkor végül is nem csak Izrael népéről szól ez, a földi Izrael népéről, hanem bele kell gondolnunk, hogy itt már Isten népéről szól, hogyha a harmadik templomról beszél, és hogyha már a messiás eljöveteléről és uralmáról beszél, ebben már nem csak a két törzs van benne, kettészakadt Izrael népe van benne, bár ez a profécia úgy tűnik csak kizárólagosan, Júdáról és Izraelről egymástól elszakadott és fogságba került nagy része a népnek, azokról szól, itt már Isten népéről szól, és párhuzamosan követhető, hogy Izrael nem lett elvetve, párhuzamosan követhető, egy egyesíti a népét, párhuzamosan követhető az, hogy még egyesíti az ő népét, hiszen már a pogányokból is ott vannak felvétettek a többiek. Ezt onnét is tudhatjuk, mert ez a profécia úgy kezdődik, hogy vegyék két fát a kezedbe, rakd egymás mellé, és tedd egyé őket. A két fának a neve rajta van magán a fán írva, és tudni kell, hogy már újra egy üzenet nekünk szól, hogy amikor Isten egyesíti az ő népét, akkor a zsidót és a pogányokból lett más nemzetekből Krisztus népét nem fogja ötvözetté összeolvasztani, egymás mellé szorossá teszi, az ő markában lesznek egyet, és nem vegyületében, és nem egybe olvasztott állapotában. A profétai rész mégis ott onnét indul ki, hogy a heti szakasznak az alapja, párhuzamossága József története, amikor József és testvérei találkoznak. És egyesítés, család egyesítésről szól, tehát a József és testvérei egymásra találnak, és egyesül a család, a atya legnagyobb örömére mondhatnánk ezt. Elég hosszú Józsefnek a története, de számomra mégis egészen mást üzen, hiszen József története azért megint csak egy mai történet. Isten szó valós értelmében a divatos, mai divatos szólás szerint, ami egybeillek összefügg fog illeszkedni, mert Isten akarata ott van összehozó kohézős erő, hogy amikor Izrael népe isteni, akkor a pogányokból lett megtért népet, Istenhez megtért Krisztus által megváltott népnek is összetartozik. Összetartozik és össze is fogja hozni. Ez a családegyesítésnek természetesen vannak mai formái, a családegyesítésnek igazából a hamisságát a sátán nagyon jól alkalmaz, ezt a hamis ökömmönével épp úgy, mint a monoteista egyházak egyesítése Ábrahámban, illetve a Teremtőistenben, ezt gyönyörűen készíti elő és végzi is napjainkban is, hiszen újra oda tértünk el, hogy már a természeti népek is már testvéreink, hiszen egy teremtőnk van, csak hát a minden hatót és az örökkévalót kihagyjuk a történelmi folyamatból, hogy őt is ismernünk kéne már, kellene már. Tehát a családegyesítés minden szinten folyik, még a legalacsonyabb fokon is, amikor rengeteg kárt okoznak a szülők, amikor a gyermekeket össze akarják valahogy illeszteni, hogy egybe maradjanak. Magam is tapasztalom sok esetben, hogy a szülők azon törekednek, hogy van egy testvére, tartsa össze, mert nem tudod, hogy milyen idők lesznek, és jó, hogyha egymásra számíthattok. Természetesen önmagam se hagyom ki, mert akkor engem is nyugodtan támogathattok, és vigyázhatok majd a nagypapára, nagymamára is. A családegyesítésnek sokféle formája van, leginkább önző formája a mai világban is, de Istennek az önző formája helyett ott van az eleve elrendelt akarata, hogy minden ember üdvözüljön, eleve egyetlen elrendelt akarata, hogy ő benne mindenki egyforma legyen, egy legyen, és nevesíthető lehet, hogy egyik kezébe ott van Józsefnek a leszármazottai, József leszármazottainak pedig nagyon is jól tudjuk, hogy adoptálta Jákob József gyerekeit, tehát nem saját gyermekéről van szó, hanem az unokái lettek gyermekek, Józsefnek a gyermekei lettek az ő gyermekei, akiről szól az egyesítés is a két fánál, és amikor Józsefet elővehetjük úgy, mint Jesuva Masia előképe, akkor Jesuva Masiának a gyermekeit maga Isten adoptálja, és így tudja egyétenni azokat, akik Krisztus által lettek Isten hívők, és Istennek a gyermekei, és az ő által szült, ahogy mondják is, a Bibliában és a katolikusok nagyon is dicsekednek el, hogy Isten kettő nemű anya és apa is, tehát ő szülte Izraelt, ő szülte az ő népét, tehát az ő egyszülötte azért Izrael mindenképpen, és a többi pedig Józsefnek, vagyis Jesuva Masiának a szülöttei, és ezt a két tábort, mint olyat, amennyiben rendeződik az életük, amennyiben Isten kényszerítésére rendeződnek, akkor a kezibeveszést teszi egy királyuk lesz. Az ígéret az egy király nem más, mint Jesuva Hamasi, a világura. És itt ezek az ígéretek nagyon szépek, nagyon jók, de mégis fájdalmasak. A kezibeveszi Isten, és meg is formálja. És emlékeztetni fogja, hogy mi is Isten népének a dolga, mi is Isten népének a személyes feladata, hiszen a személyes feladata nem az, hogy a másikakat uralni, hanem azt jelenti, hogy bizonság lenni a mások fölött. És akkor jönnek ezek az ígéretek, hogy nem fogsz parázna lenni, nem fogsz bálványimádó lenni, nem fogsz, és itt eszünkbe juthat a 10 parancsolat is, amelyiknél nem tiltók vannak, hanem nem lesz, nem kell neked, hogy ezt és azt tedd, tehát nem a parancsuralom van, hanem most nem fogsz bálványok után menni, mert ha megismered Istent, megismered újra azt az Istent, akinek a népe vagy, akkor nincs rá szükséged arra, hogy bálványokat imádjál, hiszen a bálványoknak a működése bizony a mi életünkben is látható, hogy mennyi, de mennyi csődöt hozott még nekünk is, akik bennük hittünk, és mennyi csődöt hoz folyamatosan, és a bálványban egyesülni mennyi, de mennyi fájdalmat és bajt okoz ebbe az egész világban. Tehát Istennek az ígérete arról szól, hogy helyreállít. Istennek az ígérete az, hogy először is helyreállítja azt a rendet, ami Isten és ember között van, és ahogy beszélhetünk mindig is, hogy először zsidónak és utána, természetszerűleg az ezékeli profécia először a zsidóságnak szól, annak a zsidóságnak, amelyik éppen a babiloni fogságban van még, és az ígéret ott van, hogy egyesülés lesz egy idő után. Ugyanakkor a babiloni fogság után mégis felmerül az a kérdés a zsidósággal kapcsolatosan, hogy mennyire teljesedett be Istennek az ígérete. És ilyenkor eléggé szomorú vagyok, beteljesedett. Hogy ne teljesedett volna be? Csak létszámában nem úgy, ahogy. A létszámában nem úgy jellemző, teljesedett be. Érdemes lenne megnézni tételesen, hogy a babiloni kivonulásban melyik törzs mennyi népe volt, és kik azik egyáltalán kijöttek. És ott van továbbra is az a kérdés, hogy tudom-e azt, hogy Isten egyesíti magát a pogányokban levő népét is, de hányan mennek haza, hányan abból az összesből, amelyiket Isten ma népének tekintett, hányan hallgattak arra, hogy gyere haza, és ha gyere haza jössz, akkor én megtisztítalak a bábányaitól, helyedre teszlek, betöltöd a feladatodat, a szolgálatodat, és így tudsz egyesülni, de hányan maradnak? És a kardinális kérdésként is felmondhatom azt, hogy hányan lesznek, akik a testvért elvetik a helyettesítő teológiával, magával Izrael népét is, Istennek az ígéreteit tagadják meg azzal, és így az egyesítést is megtagadják, ami Istennek alapvető célja, hogy minden embert, aki az övé, az ő népét egyesíti. És ennek a profétai részben mégis ott van egy szép ígéret, amit úgy elgondolkodtam rajta, de igazából nincs is mit azon elemezni. Az az ígéret, hogy köztük lesz a szent helyem, és lakozom fölöttük. És ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy annak idején Isten a népe között lakozott. Aztán a szent hely, mint olyan ott volt maga a szentély, és Isten ott volt immáron, csak a prófétákon keresztül, illetve előtte Mózesen és a többieken keresztül beszélt a néppel, igazából a prófétákon keresztül. Isten a mai napra is ezt ígéri, hogy a szent helyemet közébük helyezem. Vagyis létrejön az a szentély, amelyik nem más, mint Krisztus teste, nem más, mint az épülő templom, amit 3 nap útra felépít a Mesiás, és nem más, ahol folyik a hálaadás, folyik a dicsőítés, folyik az áldozati rend mindenben. Az áldozati rend, mint olyannak helyreállása a 3. templomba ütközik a 2. és az 1. a sátor templommal is. Vannak benne eltérő dolgok, sőt a zsidóság ezért a könyvét nem is akarta bevenni a maga kanonizált formájába, mert voltak eltérések, vannak eltérések, de maga az az ígéret, amit Ezékiel profécia szájája ígér, ez a mai ígéret, köztetek lesz a szentély. Lehet újra áldozni, hálát adni, lehet élni, és benne van egy nagyon szép ígéret, én meg fölöttük lakozom. Tehát nem való távol van az az Isten, nem valahol elérhetetlen állapotban van, nem valami elképzelt Isten, akinek füstölgök jobbra-balra, és majd csak lesz valami, hanem az az áldozati füst, az az áldozat, ami ott a földön törtik a szent helyen, fölötte, ott van Isten, közvetlenül hozzájut el. És ennél jobb ígéret talán nincsen, nincsen elhagyva az ember, aki visszatér abba a rendbe, amelyik Isten eredeti terve. Az, hogy ne legyen bálványimádó, az, hogy lakjon azon a helyen, ahol Isten akarja, és az Izraelnek név szerint is egészen pontosítva is ki van mondva, oda, amelyik szent, amelyik megszentelte neki, oda visszatér, és nekünk is oda visszatér itt Isten, ahol akarja látni a mi helyünket. Ez nem feltétlenül azt jelenti, az őseink hol voltak, pogány szinten, vagy bármilyen szinten, hanem azt jelenti, amit én adtam neked, oda kell visszatérned. Amit én adtam neked megszentelt helyet, ott lesz majd a szentélyed, és mindezek fölött ott lesz az a betakarás, és az, hogy Isten felettünk lakozik. Ez az ígéret, gyönyörű ígéret, és ezt az ígéretet kellene valahol megérteni. De meg kellene érteni azt is, hogy válasszuk le ezt az ezékei proféciát kizárólagosan az elmúlt fél évszázadnak a történéséhez, amikor Izrael állam megalakulásával ezt a proféciát beteljesedettnek tekintették, valóban elkezdődött. Valóban elkezdődött a földi értelembe vett népi összegyűjtetés, az aliázás, de és sokkal többről van szó. Itt többről van szó, mert itt nem területileg és szociális megoldásoknak az elérése miatt kell hazamenni, és nem lelki módon, hogy én zsidó vagyok, és ott a helyem, sokkal többennek az értelme, sokkal többennek az üzenete. Isten azt akarja elérni, hogy Izrael népe oda menjen, amit adott Isten neki, ott azt tegye, amit adott neki, és akkor lesz az, hogy nem lesznek több bálványaid. Ez viszont fájdalmas, nagyon fájdalmasnak tűnő ígéret, hiszen Izrael jelen pillanatban is a bálványoknak a védelmében van. Bármennyire is Isten válaszolt népe, bármennyire, ki kell mondanom, hogy éppen a bálványok rombolása láthatóan az orrunk előtt folyik, amikor Jeruzsálem már nem Izrael fővárosa, és jóformán lassan semmi köze nem lesz kizárólagosan a zsidóságnak hozzá, akkor tessék tudomásul venni, hogy cserben hagyott az a bálvány, aki éppen fegyverrel, pénzzel és mindennel támogatta Izraelt. Ezek nagyon profétikus, kemény időszakok, mert Isten elveszi Izraelnek a bálványait. Isten elveszi a bálványait, és a következő lépésben nem kívánom és nem szeretném, de a következő bálványát is feltehetően el fogja venni Isten, amikor is az fog történni, hogy bizony Jeruzsálembe ott fognak sétálni. Mindegy, milyen katonák, a pogányok a lábaikat rávetik, tehát a fegyverébe sem bízhat Izrael népe, abba a földi értelmet fegyverbe, és ez mindez Isten szeretetét ábrázolja ki, mindez arról szól, hogy egyedül Isten. Egyedül Isten. És ha ezt lebontom, akkor ugyanezt történik az ő népének, a pogányokból lett Krisztus testének is, Krisztus népének is, ugyanez a következménye. Kiszorulunk a mindenféle megoldásból, mindenféle emberi elképzelés csődöt mond, és a maradék úgy, ahogy van, föl fogja adni. Ugye az ember életében, a saját életemben is előfordult, hogy azt mondtam, Isten, itt most már csak te vagy. Én nekem már nincs ötletem, én már nem bízok magamba, átvertek, kihasználtak, és hadd nem mondjam többi nagyon kellemes dolgokat. Itt vagyok, Uram, legyen úgy, ahogy te akarod. És ebben a pillanatban Isten azt mondja, na látod, ezt akartam, a bálványait tűnjenek el. Elsősorban saját magad, aztán a másik ember, a politika, a társadalmi, a gazdasági helyzet, vagy a rokonság, vagy a barátok, vagy bárminek is nevezhetjük a bálványokat, ők tőlük szűnjél meg, ezt akartam. És amikor az ember elkezd imádkozni, akkor érdekes módon Isten válaszol is. Hiszen ott van fölötted, mert látja, ha hazamentél és odamentél, itt vagyok Istenem, elég volt, ez nem azt jelenti, hogy ma szuicidításban vagy egyszerűen összetörtés a hided elment, hanem végre észhezt érte, hogy az a hit, ami volt ideig hamisít, az a hit, amiben bízzál, az Isten nem engedi, hogy bálványokba bízzál, és ez a szép ígéret igazából sokszor nagyon kemény és nagyon nehéz megélni azt, hogy Isten elvette a bálványaimat, de ez a jó, mert elvette a bálványaimat, és ez a jó, hogy az ígéret az én életemben, úgy, mint a választott nép életében, vagy Isten népének az életében, a kettőből összerakott népnek az életében valóság lesz. Sokszor az ember elkeseredik, hogy miért, mi van most, hogy Isten elhagyott, nem hagyott el. A bálványokat szépen megengedte, hogy működjenek az életedben, végtapasztalhattad, hogy mekkora csontraesések vannak, megtapasztalhattad, hogy egyedül Isten az Isten. És ebben az ezékeli proféciában benne van a pluszban az, ami kemény, és ami nagyon nehéz. Az a plusz, ami nekünk is nagyon kemény, és nagyon nehéz, de ha hited van, és ismered Istennek az ígéretét az életedre, és magára, Isten népére, akkor viszont nagyon is tudsz örülni. Na végre! Végre itt vagyok, ő meg én csak egyedül. És a hitemben akkor tudok megerősödni még jobban, ő meg én, azt mondom, Istenem, innét te jössz, most már tényleg te jössz. Most már én nem próbálkozom, most már nem akarom, most már nem hozok be pótisteneket, meg pótmegoldásokat, meg fegyvereket, meg pénzt, meg mit, hogy megoldjam az életemet, hanem itt van az életem úgy, ahogy van a te kezedbe. És akkor Isten újra emlékeztetni fog, na látod, ezt akartam. Ezt akartam, amit először adtam neked, most újra add ide nekem, amit egyszer már odaadtál. Hiszen ellopták a bálványok, ellopták azok, akikben visszáll. A választott népnek az életéből nagyon sokat lehet tanulni, hiszen ezért is választott nép, hogy tanuljunk tőle. Nagyon sokat lehet tanulni akár a babiloni fogságból is, hiszen ma a kereszténység a babiloni fogságnak az állapotában van, kimerem mondani bármikor is, nem ma kezdték, már régóta, és ebben a helyzetben van üzenet, ki akarlak onnét hozni, meg akarlak tisztítani, helyedre akarlak tenni, ott azt akarom, hogy folyjanak az áldozatok, és én ott vagyok fölötted, betakarva, védelemet adva, és meghallgatva a te imáidat. Meghallgatva a te áldozataidat, a te áldásaidat, és a te akár bűn áldozataidat is, és rendezett viszonyban akarok veled lenni. Közeledbe feletted, hogy ez a közelség és a felette levőség, mint olyan egyszer találkozást lehessen a világ megváltója maga a Messiás által. Amikor a végén van ígéret, hogy a békesség szövetséget, örök szövetségét kötöm veled, akkor bizony tudni kell az előzményeket is, hiszen eszünkbe kell jutni Fínásnak a történetét, amikor Izrael népében hogy is keletkezett a Fínás története által a békességnek örök szövetsége. A Fínás történetét elő lehet venni, és elő lehet venni annak a történését, hogy igenis elő kellett venni a dárdát és a felemás dolgokat. A felemás házassága, sőt annak a magzati állapotában levő magzatát is dárdával meg kellett ölni. Meg kellett ölni a kettősséget, és meg kell ölni a kettősséget, és Ezékielnél már ígéret, hogy meg fogom hozni a szövetséget. Igen, és ez bizony felhatalmazás, és ez bizony nem a kereszténységnek, vagy Isten népének, vagy a zsidóságnak a önjogú hatalmaskodása, erősködése, hanem Isten azt mondja, te leszel az. Te leszel a Fínás, aki először ítéletet mondasz a saját népeden, te leszel az a Fínás, aki ítéletet alkalmazol, és megölöd magában a választott nép és Isten népében azt, ami kettősség, a bárványi dámádáshoz semmi közünk nem lehet. Pontosan ezért, hogy az ígéret ne teljesedjen be, folyamatosan megy a bárványi dámádásnak és a Isten népének a keveredése. Folyamatosan. Számomra megdöbbentő, amikor a reformációról is beszélnek, az 500 év során megjelenik a reformáció kezdetében elinduló nép, úgy, mint a tékozló fiú az atyai házban, ott, ahonnét kijött. Számomra megdöbbent, hogy mi lett, hova fejlődött vissza, hova ment vissza az eredeti gyökereihez. Ez nem a békesség szövetsége, ez az emberi békesség szövetsége, és a sátán természetesen ígér békességet, és a sátán teljesen ígér a békességgel kapcsolatos hasznokat, javakat, és az az egységet akarja meg születendőnek akarni, amelyik éppen Isten akaratában nincs benne. Éppen azt, aki arra mondja Isten, hogy én leszek, aki békesség szövetségét adom neked. Én leszek a parancsnok, és nem te. Én adok békességet, és a békesség szövetsége maga az, amikor a Messiás uralma, a békesség fejedelme úgy, ahogy van, kiírtja az ő népéből a bálványokat, bálványimádókat, és a kettősséget, a mindenkori kettősséget. Ez a békességnek a szövetsége, és erre jön az ígéret, amikor ez a békesség szövetsége létrejön, akkor működik a templom, és nem akárhova áldozgatunk, és nem akármilyen templomi rendet élünk meg, és akkor ő fölöttünk lesz, és minden imánk, és minden hozzászóló imánk nem kerülő úton és közvetítők által, hanem direktbe hozzájut el. Ez Istennek az ígérete. A család egyesítés Isten családjáról van szó, Isten népének a családjáról, és nem egyházak, vallások és egyebeknek a családjáról, bár vallások, egyházak tagjai lehetnek egy családban, mindegy család tagja is lehetnek egy másik családban, hiszen Istennek ez is az akarata, azonban a sátán ne tekerje ki az agyunkat azzal, hogy de jó mindenkivel békességben lenni, de jó mindenkivel toleránsak lenni, nincs diszkrimináció, meg különbség, mindenben egyek vagyunk, halleluja mondják, hanem tényleg Istennek az ígérete kemény, azt akarom, hogy ott legyél, ahol én akarlak. Az én ígéretem, én viszont helyre is teszlek. Helyre is teszem az életedet, kiigazítalak, megigazítalak, és minden rendben lesz. De ez fájdalmas. Tudjuk-e vállalni azt, hogy Isten megtisztítson? Tudjuk-e vállalni, Isten leleplezze az életünkbe a bálványokat? Tudjuk-e vállalni azt, hogy egyszerűen, végre egyszer Istennel a kapcsolatot megéljük, hogy én a szent helyre megyek be, naponta, vagy bármikor hozzá bemegyek a szent helyre, hogy itt vagyok Istenem, és megvan ez a hitem, és örömtől egy bizonságom, és örömöm, hogy én most bemegyek, és ő ott van fönt. Ott van a szent hely fönt, ott van fölöttem, és én a betakarásába bekerültem, de amit felsoroltam a Ezékiel profécia szintjén is, ez mind-mind azt jelenti, oda be is kell menni, oda meg is kell tisztulni, és újra engedelmesnek kell lenni. Én úgy gondolom, amikor hívők felé kell beszélni, akkor csak annyit lehet mondani, legyél újra engedelmes. Egyszer már voltál, de hova lettél, hova mentél? Milyen bálványt csábított el, milyen ön istenítés vitt el Istentől, Isten alól, betakarás alól, és miért nincs a szívedben annyi háladás és bűnbánat és minden, ami a szentébe kell, amit Isten felkínál az ő uralma és akarata által. Hova lett a szenté? Mert ha a szent hely nincs, akkor fölötte hol van Isten? Valami más, és Isten fennhatósága alá kúsztál be, vagy egyáltalán csak távol vagy Istentől, de útban egy bálvány betakarása felé. Ezékeli profécia tehát nem kizárólag arról szól, hogy Isten összegyűjti az ő népét, a választott népét, bár szó szerint le lehet fordítani, hogy Istenek ez akarata, hogy a választott nép mint olyan hazamenjen, helyén legyen, működjön a templom, de azért a békesség szövetsége azért más. A békesség szövetsége nem más, mint Jesuva Hamasia. Isten a Jesuva Hamasia által rendezte és újraadta a békesség szövetségét számunkra, de ezt tudomásul kell venni. Maga a Mesiás uralma az, amik megítéli bennünket a bálvány, megítéli bennünk a bálványokat, a kettősségeket, és vállalni kell azt, hogy megölöm, vagy ő megöli bennem azt, ami nem odaillő. Azért, hogy éljünk, azért, hogy békességbe éljünk, azért, hogy a helyünkbe legyünk, és azért, hogy ő betakarhasson bennünket. Ez a családegyesítés. Az üdvtörténet nem más, mint családegyesítés. Ez nem azt jelenti, hogy minden családtag hazaér, nem azt jelenti, hogy minden ember üdvözül, aki megtért, hanem van lehetőség megérteni a proféciák üzenetét. Én megteszem, ha te is akarod.